Füles bagolyolvasó. Bródy Sándor. Két munkás. Az ágy. Két munkás, ösztövér, mint a rendszertelenül táplálkozó parasztkutya, heti keresményét a markában tartva állt a pálinkás boltban. Az egyik éjjel dolgozott, a másik nappal, mind a kettő a villamosság szolgálatában, nem is ismerték egymást. De mivel egyformán rostop csintittak rummal beszédbe elegyedtek, no már most én megyek haza. Mondá az egyik, a gyorsan élvezett szesztől kissé hebegve. Ágyra jár, vagy magának neje van. A hebegő nevetett és kicsúfolta az összes nőket és durván emlékezett meg arról az asszonyról, akit egykor majd házastársul fog választani. Az ágyra vonatkozólag pedig megrúgta a voltpádi mentomát. Földre járok. Drága pénzért, ott vackolnak. Arra keres az ember, hogy aludjék. Durvább szóval mondta, de jókedvűen nevetett hozzá, ha más végre nem, arra jó az asszony, hogy friss, finom tollas ágyat vet. Nekem még a szalmazsákom is libatollal van tele, kár, hogy éjszaka nem hál rajta senki. Maga éjjel dolgozik, én meg nappal. Maga rájárhatna arra az ágyra. Rá én. Nem tudom, maga milyen ember. Ha rendes ember volna, ha megfizetne. Miért ne? Inkább egy pajtásnak, mint a lengyel zsidónak. Csak a maga felesége, hogy az mit mond. Egy pillanatra elgondolkoztak, kissé gyanakodva néztek egymásra. De az egyiknek ismerős volt a másik arca, hasonlítottak egymáshoz. A gyári munka által elkínzott, befüstölt és kiszárított parasztarc, színe hagyott barna haj és bajusz. Az alsó hajka alatt úgynevezett legyet viselt mind a kettő. A nyelvjárásuk is ugyanegy volt. Dunántúli, de már pesti pácban. A nőtlen megkínálta a házas dohánnyal és pipára gyújtva mindjárt nekik is indultak az új tűzhely felé, amely a budai gyártól úgy másfél óra járásnyira volt, a ligeten túl, az úgynevezett Chicagóban. Vidáman szelték keresztül az egész várost, nem kerülték el az úri utcákat sem, sőt egy kisebb rendű cukrászboltban az újágyra járó egy darab süteményt vett, hogy azzal beajánlja magát még ismeretlen házi asszonyának. Közbeni megittak még egy pohár sört is és már tegeződve értek a tetthelyre, ahol az asszony a kapu előtt már várta az urát. Zsámolyon ült és szoptatott, de amikor meglátta az urát, a gyermeket letette a földre és elébe ment, hogy átvenné a keresményét. De nagyon sietsz, mondá a munkás, meg se látod, hogy valaki van velem. Bejjebb kerültek, ez az ágy, szólt a gazda és egyszer s mind bemutatta a barátját, ez az ember az ágyra járó. A munkásné, cseléd volt valamikor, megkötötte a fejkendőjét, azután kezet nyújtott. Majd megtörült egy széket és helyet kínált a jövevénynek, aki átadta a süteményt és a szopós gyermeknek is megígérte, hogy fog neki hozni cukrot. Kölcsönösen elég jó benyomást tettek egymásra és hamarosan egy tálból lettek borjúmájat, amelyet az asszony, a szoptatást folytatva, hamarosan elkészített, sőt a nőtlen ember, miután tisztes előpénzt adott, a hálás nyomban meg is kezdte, mivel ő nappal dolgozott, a férje pedig éjjel és vissza is ment a gyárba. Esti 10 óra elmúlt. A szobában, mely egyszer s mint konyha is volt, egy helyiségben okosan és ökonomikusan kihasznált lakosztály, a házasszonya elfújta a függőlámpást és gyerekével lefeküdt a tűzhely mellé vetett rendes ágyára. A lakó is levetkőződött, lefeküdt. Két percig nem aludtak. Ez alatt a lakó megszólalt. Engem Józsinak, Szovád Józsefnek hívnak, mondá. Az uram is József, mondá az asszony egyszerűen. Két József, jegyezte meg a munkás és abban a pillanatban el is aludt. Az asszony és gyermeke is aludtak. A függönytelen ablakon besütött a holdvilág és ez nem engedte aludni a szoba ötödik ingyen lakóját, egy Boldi nevű rendkívül sovány fehér macskát, aki nagy lépésekkel járt föl salá, meg megállt az alvók előtt, szemlélődött, megnyugodott s az ajtó egy kitörött rámáján kiosont a tavaszi éjszakába. Erkölcsi kérdések. Rendesen, jól, de természetesen igen egyszerűen éltek és sem betegség, sem rossz gondolat nem zavarta meg a munkás tűzhelyének levegőjét. Boldit, az állatot kivéve, kötelességének élt itt mindenki és már hónapok múltak el, még mindig csak egyetlen egy szombat estén mutatkozott a két munkás emberen a szeszmérgezés. Az asszony nyelvelt, mire a férj egy kissé meghúzta a haját, főképpen a lakó biztatására. Ezért a házasszonya és az ágyra járó között a szóbeliség a legszükségesebbre szorítkozott, helyesebben egyoldalú volt, a munkás beszélt az asszonyhoz, az meg nem felelt. Azonban egykora reggelen, midőn már a tűzhely urának minden percben meg kellett jönnie a gyárból, kibékültek, és ez így történt. Az asszony csapkodta az ajtót, hogy a lakó már felkeljen, mire az fel is ébredt, és így szólt, maga asszonyság olyan goromba hozzám, mintha az ura lennék. Egyszer még én is azt álmodom, hogy maga a feleségem. A hideg, aki kileli magát, mondá az asszony egyszerűen, de végre is megszólalt, sőt békélve, zsörtölődve hozzátette lusta, nekem nem kellene ilyen lusta ember. nekem meg kellene ilyen takaros, dolgos asszony. A hideg, jegyezte meg a nő, akinek a népies láz kedves és mindenre alkalmazott kifejezés volt. Hadd alszom még egyet, negédeskedett az ágyra járó és a falnak fordult, behunyva a szemét, de csak félig. Mire a nő egy vizes szilkével közeledett hozzá, hogy leöntse. A szemes ember azonban tetten érte, a vizet a padlóra öntötte és a nőt igen erősen szájon és szemen csókolta. No jó, mondá az asszony valóban mérgesen, ezért magát Józsi, ha megtudja, agyon fogja ütni. Engem ugyan nem bánt, nevetett a férfi, fölkászolódott az ágyból, mert a bajtársának a távol lépése hallatszott már. Az asszony rossz kedvűen fogadta és egyáltalán a két férfi iránt napokig nem tudott fölmelegedni, pedig nem volt sem mérges, sem szeszélyes személy. Nagyon is rendes nő volt. Olyan, aki a férfit magasabb rendű lénynek tartotta és nem csak ösztöne, de erkölcsi érzése is azt parancsolta neki, hogy a férfinak, szinte önzetlen szolgálatába álljon. Kétszer is megnézte a falatot, mielőtt megette volna, hát ha az urának, vagy a kosztosának, az ágybérlő fél kosztosnak, kell az. Úgy szólván csak azért falatozott, hogy a szopós kisfiúnak legyen mit belőle kiszívnia. Morális lény volt tehát, de azért nem ostoba és cselét korában is, de most is többször lázadozott, a nőt a férfiak csak elcsigázik. Monddá, kiélik, aztán elmennek. A két munkás mulatott ezen is dicsérték az asszony kedves és élces beszédjét, sőt a lakó egyestvén lefekvés után tovább fűzte az asszony a huncut, mindjárt kakast változtat. Szólt és röhögött. Az asszony sem állta meg nevetés nélkül, bárha a rendetlenségért, a csókért, még mindig neheztelt. A nevetés után azonban nyomban elhallgattak. De nem aludtak el, forgolódtak az ágyban, a lakó sóhajtozott, Krisztus urunkat emlegette, majd citta a nyárra már zörgőcsontú, neurasztenikussá lett macskát, aki álmatlanul és rossz kedvűen sétált föl salá. Dobja ki a nyavajást, mondá az asszony, én se tudok tőle aludni. Aztán beszélgettek, midőn pedig reggel lett, az asszony így szólt a lakóhoz, most pedig maga menjen el lakni innent. Még csak most maradok itt igazán, mondá a munkás, jobb ha vesz magának asszonyt, mit bántja a másét, megálljon magát még megveri az Isten, a beszédet tovább nem fűzhették, megjött a férj, fáradtan, szinte leragadt szemmel, de jó kedvűen. Három borízű almát hozott, egyet a szopósnak, egyet az asszonynak, egyet a lakónak. A felnőtteké gyomorra, nyomban hozzáláttak. Vizet ittak rá és újra kezdődött egy nap, olyan, mint a másik. A bűn mérlege, csendesen éldegéltek és az asszony lassanként úgy megszokta a lakót, mint az urát. A két férfi között különben alig volt lelki és testi különbség. Ha anyagilag jobban folyt a soruk, udvaroltak neki, ellenben elmaradhatott tőlük, csak főzzön, mosson és takarítson reájuk. Egyébként alapjában gyermeteg lélek volt mind a kettő és a háztartás körül való durvább munkát megosztva egymás között, ők végezték az asszony helyett. Úgy, hogy a férj egyszer vasárnap délután meg is jegyezte, de jó dolgod is van neked, asszony, két urad van, azonban nem gondolt semmi rosszat. A féltékenység úri szenvedélye nem férkőzött sem hozzá, sem a lakóhoz, ezek szerették és tisztelték egymást. A nő is így volt velük és a kis családban a legnagyobb egyetértés uralkodott, kivévén rendkívüli alkalmakat, például, amikor egyik vagy másik férfiújnak nem volt dohánya. Ilyenkor ölni tudtak volna. Ilyenkor az asszony gyilkolták, szekálták, játszásképpen ütötték, amíg a nő fölingerelve visszaütött, és ilyenkor a férfiú érzés elborította őket és verekedés lett a dolog vége. És hol az egyik férfi, hol a másik volt a békebíró. Ezt játszásnak nevezték, a csendes életnek volt azonban más kimagasló és gyengét pontja is, amikor valamelyik munkás külön keresett, természetesen tisztán testi munkával, valamely tárc cipelésével, hurcolásával, megakadt kocsi kiemelésével, vagy ha a gyár által valamely szabálytalan fájdalmat, esetleg testi sérülést szenvedtek. Egy ilyen alkalomból kifolyólag a lakó elvitte a nőt a színházba is, egy más alkalommal meg a férj ment vele kávémérésbe. Tehát egyformán figyelmesek voltak hozzá, úgy, hogy a szegény nő, nem csoda, ha lelkében összevétette őket. Mindazonáltal különösen az első évben öntudatában volt annak, hogy a szerep, amelybe belejutott, nem erkölcsös és sokszor el is készítette bűne mérlegét, de nem egészen kedvezőtlenül, akinek felesége van, az ne vállaljon éjszakai munkát. Monddá, mégis ha egyszer megtudja, széthasítja a fejem és jól teszi. Monddá máskor, a lakóval ritkán beszélgettek az ügyről. Volt azonban eset arra is, hogy a lakó kezdte. Szokatlanul higiéneellenes étkezés után, ha nem tudott aludni, egyszerre föltámadt benne a félsz és a becsületérzés és kijelentette, ennek rossz vége lesz, én elmegyek. Az asszony csendesen elsírta magát, mivel nagyon megszokta már ez embert és a háztartás végképpen két férfira volt berendezve. Búcsúzkodtak, de együtt maradtak, ám ilyen érzékenyebb jelenetek után a bűn mérlege erősebben a nő felé hajlott, mert ilyenkor sokkal közvetlenebb, bensőségteljesebb és őszintébb volt a lakóhoz, mint az urához. Egyébként mindig ez utóbbit részesítette előnyben, ennek adta a föleresztetlen levest, ennek a tisztaságára ügyelt jobban, sőt a javára és könnyebbségére zsarolta a másikat. Soha azt el nem felette, hogy Isten, és a házbeliek előtt, ki az ura és a két kisgyermeke kit nevez majd apának. Mert a kellő időben a második gyermek is jelentkezett. Sőt a rendes idő elteltével a harmadik is. Most már szorongtak a kis szobában és a végképpen elzüllött kandurt kitelepítették, de az új lakást, ismervén a ház viszonyait, egy ki nem bérelt pince szobában vállalt. A közelükben akart maradni, látni akarta, mi történik velük. Ami pedig a megélést illeti, majd csak megél valahogy. Idill. A munkás gyerekei mind egy emberhez hasonlítottak, a munkáshoz. Alig volt orruk, ellenben a szájuk nagy, köröm éppen csak egy csípet volt a kis kezeiken. Mind a két férfi csak nem egyformán kedvelte mind a hármat, majd eltelvén az idő, mind a négyet. A gyermekek neme is szépen megvolt osztva, fele lány, fele fiú. Ez utóbbiak közül csak az egyiket keresztelték Józsinak, ám de, egyszerűség kedvéért, a másikat is Józsinak nevezték. Kedves teremtés volt mind a négy, nem sírtak csak komoly éjség okán, ami néhányszor megesett, mert a gyermekek születésének arányában fogyott a munka a gyárban és hol az éjjel dolgozó, hol a nappali munkást bocsájtották el. A munkában maradt bizonyos fensőbbségét szerzett a házban tekintet nélkül arra, hogy a férj volt-e vagy csak a lakó. Általában a nőtlen ember volt inkább állandó pozícióban, sőt egy időben, négy hónapon át, egyedül ő keresett. Az emberi gyengeségnek csúfvonása az, hogy az anyagiakat oly komolyan veszi, csak nem erőt vett a nőtlen férfin is, szóval, csak nem kitette a házból a gazdát. De az asszony közbelépett és eltérően a rendes asszonyi erkölcstől, amely a nem kereső urat nem is tekinti urának és egyszerre perfid lesz hozzá, kiválóan hűnek mutatkozott és a lakó jelenlétében ajánlatot tett férjének, hogy ők ketten a gyermekkel együtt menjenek a Dunának. A lakó a gyermekeket nem engedte, a felnőtteket is sajnálta volna. Maradt tehát minden a régiben, sőt ki is javult, József ismét munkába állott. A nagy szükség után ilyenkor rendkívül élvezték a bőséges életet, főképpen vasárnapon, amikor az összes gyermekekkel ki is rándultak, leginkább a városmajorba, ahol a nagy fűben kint tornaszó mellett aludhatott a két munkás, míg len a kisebb gyermekek a gyomrukon mászkáltak. Igen kedvesek voltak-e kivonulások, a két munkás ment elől, ők vitték a gyerekeket, a karukon, vagy a vállukon, nevetve, szitkozódva, a villamossal, amely nekik-nekik vágtatott, pörölve. Utánuk ment, egyszerűen öltözve, de büszkén és boldogan a nő, kézen fogva a már járó kicsinyeket. Bizony ösztövér volt a kis család, főképp a nő, akit sokféle elfoglaltsága nem rontott volna le, ha nem táplálkozik olyan hiányosan, a maradékból, amit nagyok és kicsinyek meghagytak. A lombjának, a barna hajának a megritkulása és megrövidülése időnek előtte megöregítették. Vöröses arcán is két olyan erős redő mutatkozott, mint amilyen a férfiakon és a fák derekán szokott mutatkozni. A szája is elszáradt. Csak a szeme és a melle maradt asszonyos. Ám ő nem törődött azzal, hogy elcsúful, legalább békén hagyják és a férfiak semigen bánták, nem vetettek ügyet egyéniségére, nekik az asszony volt. Hessegette le róluk a gyerekeket, és legyeket, ha a majorban békén aludtak egymás mellett. Egyébként is kötelességének mindig és mindenben a legkisebb panaszó nélkül tette leget, okos volt, nem hazug, nem zsivány, becsületes. A gyermekeket felszoptatta, kimosdatta, felöltöztette. Virrasztott mellettük, havar, láz, vagy torokfájás kínoszta őket. A két férfi és az egy asszony néha templomba is elmentek, együtt imádkoztak, mert a lényeget nézve vallás erkölcsi alapon állott mind a három. Kibontakozás, az idő múlt és a nő elbetegesedett. Volt rá eset, hogy reggel nem tudott fölkelni. Így történt, hogy a két munkás mind jobban egymáshoz szokott, együtt járkáltak és az asszony számításaikból lassanként kihagyták. Sőt, nem gonoszságból, de gyakorlatiasságból, megpendítették egymás között, hogy annak idejében a házasszonyát beviszik a Szent János vagy Szent István kórházba, ahol kivihenheti magát. Szegénynek nem kell dolgoznia. Mert azt még ők is belátták, hogy a nő fő baja az, hogy túlságos sok a testi teher, amit magára vállalt. Mint cseléd, tisztasághoz szokott és nem állhatta meg, hogy a hattakból álló családot tisztán ne tartsa. Folyton mosott, különösen a két férfira, a hidegételt nem állhatta, hogy a férfiak azt tegyék, tehát főzött, forralt, gyermekeket ápolt és magát is kellett, hogy rendben tartsa. Ilyen módon két szolgáló munkáját végezvén, megrogyant. Csak úgy vonszolom magamat, mondá a lakónak, mert a férj előtt nem, mert őszintén nyilatkozni. És ugyancsak a lakót kérte meg, hogy ne engedje a kórházba vitetni, ha az ura akarná is. Így történt, köztük maradt és úgy szólván lábon halt meg. A két munkás ugyan megkönnyezte, a férj kihűlt arcát meg is csókolta, sőt a lakót is biztatta. Te is megtehetnéd neki. Sokat mosott, főzött, takarított rád. Ilyen jó becsületes feleséget se lesz többet, mondá a lakó, de a csókot hagyta. Ellenben töltsék kímélésből, mire nem is igen volt, és mert az asszony más asszonyokkal nem is igen barátkozott, a két férfi felöltöztette az asszony ünneplő ruhájába és eközben nagyon lesajnálták fáradt, reuma kínoszta tagjait. Fehér keszkenőt és imádságos könyvet tettek a kezébe, bársonykötésű imádságos könyvét, amelyet az asszony még cselédlány korában vett. Mert akkor sok borravalót kapott, a temetéssel nem volt baj, az asszony be volt írva. Rendes két lovon, rendes hintó jött érte, és egy zöld kis omnibusz is a családnak. A két munkás, a gyermekekkel együtt, ezen kísérték ki a szépen flóderozott, aranyírásos koporsót. Visszafelé a lakó megverte az egyik gyereket, mert az omnibusznak örvendve nevetett. Kioktatta, tudd meg, te gyalázatos, hogy az anyádat temették el. Tudd meg, hagyjad kicsiny még, szólt csendesen a férj, aki valami kevéssel mégis okosabb volt nőtlen bajtársánál. Most is bölcselkedett a halálról, hogy így, úgy, legalább az ember földes uraság lesz, földje lesz. A kihűlt tűzhely mellett az ember ugyancsak elszomorodott. Tűz sehol, piszok mindenütt, a gyerekek már is egymás hajában. A pócon egy darab hideg szalonna, a visszatért boldi szaglászta éppen. Haj, jaj, sóhajtott a férj. Jaj, jaj, sóhajtott a lakó. A megsántult asztal mellett ültek, csak nem egymásba fúva sóhajtásukat, forró lélegzésüket. Baj, baj, a beteg asszony nagy baj. Nekem ebből elég is volt, szólt a férj bús és kedvtelen rezignációval. De hirtelen jutott valami az eszébe és egyszerre megkedvesedett. Te pajti, szólt a lakójához, már most rajtad a sor. Már most te hozhatnál ide asszonyt, megházasodhatnál. Én lennék a lakó, az igaz ezeknek a kölyköknek asszony kell, mondá a lakó elmélyedve gondolataiban. A nyitott ablak párkányán behajolva az elűzhetetlen görhes macska nézte a két férfit. Később egy piros asszony arc is mutatkozott, egy cseléd, akivel mind a két munkás szokott tréfálkozni. Mit bámultok, mi van itt bámulnivaló? Kiáltott föl a nőtlen ember s becsapta előttük az ablakot. És megfeledkezve, hogy nappal van, az ágy nem az övé, levágta magát az ágyra és sírt keservesen.